Kedves gyülekezet, Máté evangélium a 11. fejezeténél nyissátok ki a Szentírást, melynek utolsó verseit szeretném majd olvasni. De előtte mindenképpen az előtte elhangzott dolgokat is szeretném felemlíteni. Ugye Máté evangélium a 11. fejezetén olvasunk arról, hogy keresztelő János a börtönből küldi a tanítványait, hogy megtudakolják Jézustól, hogy vajon ő a messiás, vagy nem ő a messiás. És érdekes dolog, hogy nyílt választ nem ad nekik Jézus, hanem eltölt velük egy egész napot, és utána elmondja, hogy tulajdonképpen messiási proféciát szabadon idézve, hogy mit cselekszik, ő mondják meg Jánosnak, és János majd el fogja dönteni, hogy ő a messiás, vagy nem ő a messiás. Ugye eleve a keresztelő János körüli kérdések nagyon izgatták a tanítványokat is, de az embereket is. Ekkor még persze nem tudták, hogy keresztelőt meg fogja hamarosan ölni Heródes. De azt is tudta Jézus, hogy ez is be fog következni, és nagyon sokan számon fogják tőle kérni azt is, hogy miért nem szabadította ki a börtönből, de azt is, hogy miért engedte megölni. És egyáltalán az emberek itt a földi életben nagyon sokszor találkoznak olyan élethelyzetekkel, olyan eseményekkel, betegséggel, nyomorúsággal, bármivel, amikor még a hívő ember sem mindig tudja helyére tenni a dolgokat. Nekünk nagyon nehéz felfognunk azt a gondolatot, az ösztönös természetünknek inkább így mondanám, mert azért nem merném gondolni, hogy egyikünknek se fordult meg a fejében, amit mond Jeremiás prófét a könyvében a 29. fejezet 11. versében, hogy az én gondolataim azok nem a ti gondolataitok, ezek nem háborúság, hanem békesség gondolata, hogy kívánatos véget adjon néktek. Sokszor a háborúságot, sokszor a nyomort, sokszor a érthetetlen dolgokat megengedi az Isten az életünkben, de ezek tulajdonképpen főként arra valók, hogy rádöbbentsenek kiszolgáltatott voltunkra. Hogy rádöbbentsenek arra, hogy mi tulajdonképpen meg vagyunk terhelődve. Érdekes dolog az is, még mindig mielőtt felolvasnám Jézus szavait, amit bátorításként mondott el minnyájunknak és nekünk szólóak ezek az igék, hogy az emberek általában akár bevallják, akár tagadják, feszültséggel a lelkükben élnek. És ettől a feszültségtől meg akarnak szabadulni. És ezért van, hogy annyira népszerű a keleti gondolkodásnak a legkülönfélébb műfaja és legkülönfélébb izmusa vagy gyakorlata, hiszen a jóga, a keleti gondolkodás az egy békességet ad az embernek. Az egyfajta nyugalmat ad. De tulajdonképpen egy olyan békességet, egy olyan nyugalmat, de mondhatnánk itt, most Misi eszembe jutott, hogy rád néztem, a protestánsok általános gondolkodása az ingyen kegyelemről. Ugye egy olyan békességet ad, aminek nincs mögötte igazi tartalma. Tehát nem tud igazán a terhekkel, a gondokkal mit kezdeni, és ezek az emberek egy álbékességben élnek, és hogyha ebből kizökkenti őket valami, akkor sokkal rosszabb állapotba kerültek, mint mielőtt azt a békességet megszerezték volna. Vagy pedig teljesen elveszítik tudatos gondolkodásukat, teljesen kiszürkülnek, kiégnek, és mint egy mechanikus élőlény, gépezet élik az életüket. És már a nagy semmibe révedeznek el. Tehát nagyon nem egyszerű dolog az igazi békesség, az igazi nyugalom megszerzése. És erre ad nekünk tanácsot Jézus, amikor ezt mondja a 28. verstől kezdve. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Nem azt mondta Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, hanem akik megfáradtatok. Kettő között nagyon-nagyon nagy a különbség. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik rádöbbentetek arra, hogy nélkülem semmit nem ér az élet, és amikor valami gond van, akkor végképp semmit nem tud tenni az ember, bármennyire bejáratott dolgai vannak ez élettel kapcsolatban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik lelkileg szegények vagytok. Ezt is mondhatta volna Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik rádöbbentetek arra, amikor tanulmányoztuk például a hitáltali megigazulás gondolatait, hogy hiába a jó szándék, hiába az akarat, hiába a bűn felismerése, hiába, hogy én akarom cselekedni az Isten törvényét, nem akarom cselekedni a bűnt, a tagjaimban van egy másik törvény, ami rabolád engem a bűnnek. És rádöbben az ember, hogyha Jézus nincs ott személyesen a szívemben, akkor törvényszerű az elesés. Akkor nem lehetséges a győzelem. Akkor nem lehetséges felülemelkedni ezen a kérdésen, ezen az állapoton. És amikor ebben a mai életben, ahol annyi az igazságtalanság, és az ember próbálja gyakorolni a hívő életét, próbál felülemelkedni a problémákon, imában hordozza a dolgait, gondjait, és egyszer csak úgy minden összezuhan. És ilyenkor mit mond Jézus? Jöjjetek én hozzám! Jöjjetek én hozzám! Olyan sokszor gondoltam erre, beszéltem róla, tanításokat tartottam, hogy mennyire fontos minden dolgunkat az Istenhez vinni, és amikor belekerülök egy élethelyzetbe, és ott azonnal kellene az Istenhez fordulni, kimegy a fejemből. És elkezdek kapkodni, pánikba esek. Vagy bármi olyan dolog, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és én nálam nyugalmat találtok. Azt mondja az 55. Zsoltárban, amit leír Péter apostol a második levelében, minden gondotok őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. Azt mondja a Máté evangélium a 6. fejezetében, ez talán közel is van a mostani igénkhez, ezért föl is lapozhatjuk. Figyeljétek meg, hogy az aggodalmaskodással kapcsolatban is milyen gondolatokat mond az ige. Azzal kezdi rögtön, a 24. versben, a 6. fejezetben, senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ez is ennyit jelent, hogy jöjjetek én hozzám, mert az ember úgy gondolja, hogy én Istenhez tartozom, és nem veszi észre, hogy bőségesen sátánhoz tartozik. Mert aki csak felszínesen éli az Istennel való kapcsolatát, az nem tudja, hogy hogyan, mit jelent hozzá menni. Az nem tudja, hogy mit jelent vele együtt lenni. Akinek nincs meg még a teljes bizalma az Istenben. Az a bizalom, mert ugye könnyű hívőnek lenni addig, amíg nincs baj. De jön valami viszmajor, és akkor kérdés, hogy hívők vagyunk, vagy nem. Tehát amikor jön egy olyan nehézség, amire nem számítottunk, és nincs rá emberi megoldás, akkor hogy szerezünk, hány álmatlan éjszakánkba került az, hogy ilyenkor nem tudtuk letenni azt a megoldhatatlan problémát és terhet az Istenhez. Miért? Mert tulajdonképpen két úrnak szolgáltunk. Szolgálunk az Istennek az imaszobában, szolgálunk az Istennek a gyülekezetben, meg amikor találkozunk emberekkel, és hát ki kell, hogy derüljön, hogy keresztény vagyok, akkor szolgálunk az Istennek. Esetleg szolgálunk az Istennek a tizedből, meg egyéb dolgokból, de vajon szolgáljuk-e őt, amikor kiderül, hogy lehetetlen helyzetbe jutottunk, és úgy néz ki, hogy itt nincs megoldás, és emiatt gyötrődök, mert nem tudom letenni ezt a lehetetlen helyzetet az Isten lába elé. Mert meg akarom oldani. Ilyen lehetetlen helyzetben volt Münchhausen báró is, tudjátok, mikor süllyedt a mocsárba, de aztán ő megoldotta. Kihúzta magát a hajánál fogva. Ennél jobb megoldást még a mesék se tudnak ajánlani, de az élet se. S vagy megkapaszkodom Istenben, vagy próbáljam kihúzni magam a mocsárból egyedül. És persze mi már nem itt tartunk hívő emberek, mert ha nekünk gondunk van, és valami nyugtalanít, valami miatt nem tudok aludni, akkor mit teszek? Akkor imában leteszem az Isten lábához. Aztán akkor megint eszembe jut éjjel, kicsit visszaveszem, hogy rágok rajta, hát ha puhább lesz. Most nem így van? Hogy az ember nem tudja elereszteni magát. Hát azok a papok ott a Jordán partjánál, értelmetlen parancsot kaptak az Istentől. Hát ez egy értelmetlen parancs, hogy a megáradt Jordánba lépjenek be, ráadásul a frigládával a vállukon. Hát hogyan léphetnének be megáradt Jordánba? Megáradt Jordán erős sodrásával nagy köveket görgettet. Egy ilyen kő neki megy a bokájának, aztán oda a fridláda is, meg az ember is. És ha egy elesik a négy közül, akkor mind a hárman borulnak utána. Értelmetlen parancs volt, de ők rábízták magukat az Istenre. Ezt mondta az Isten, tegyük meg. És Jerikó falainál? Volt ennek valami hadvezetési trükkje, hogy 6 napon át körbevonuljanak a város körül? Sokszor az Isten ilyen értelmetlennek látszó dolgokkal akarja bizonyítani, ha valakik átadták a problémájukat, akkor az Isten megoldja. És amikor bennünket olyan nehézségek érnek, hogy azt látjuk, hogy itt nincs kiút, itt minden besötétedett, miért nem tudjuk letenni az Isten lábához? Miért nem tudunk így békességet szerezni? És persze tudom, a külső körülmények, a másik ember bűne és a többi, talán ezen is már felül tudunk emelkedni. De amikor belátjuk azt, hogy én keresztény vagyok X éve, és még mindig nem voltam képes uralkodni a természetemen, és aztán elcsüggedek azon, hogy mióta küzdök egy adott rossz tulajdonságommal vagy bűnömmel, és mégsem tudok igazán felülemelkedni rajta, akkor nyugodtan maradjatok ám be, Janek, mert nem zavar. Engem nem zavar. Szerintem a többieket sem. Persze, csak azért mondom, hogy nem kell készülődni, maradjatok nyugodtan. Tehát, ha valóban mi szembesülünk azzal, hogy milyen tehetetlenek vagyunk, és ha ez a szembesülésünk csüggedésig megy el, akkor halmozódnak a problémák, mert akkor csüggetten, meg önmagammal vívódva, meg tehetetlenül, hogyan hirdessek az embereknek evangéliumot? Tehát hogyan hirdessek én örömhírt úgy, hogy belül feszültséggel vagyok tele? Nem tudom, hogy tapasztaltátok ezt. Amikor az ember megszólalni nem tud, mert annyira terhelődik a lelke, de mondani kell, mert itt a lehetőség. Most nyílt egy lehetőség, valaki kérdez az Istenről, és közben meg valami nagy baj van, mert érzem, hogy a bűneim elválasztanak az Istentől. Mikor szeretnének az emberek csatlakozni egy keresztény gyülekezethez, amikor a keresztény gyülekezetben ülők egyenként savanyított uborkákhoz hasonlók? Bocsánat a hasonlatért, de néha így nézünk ki. Tehát valami olyasmire akar bátorítani bennünket Jézus, amikor azt mondja, ne szolgáljatok két úrnak, és rögtön könnyebb lesz letennetek a terheteket a lábom elé. Mert ha mi két úrnak szolgálunk, ez annyit is jelent, hogy igen, rendben van, én hitben letettem az Isten lába elé a terhemet, csak attól tartok, hogy ez nem lesz megoldás a jogászok asztalán, meg nem lesz megoldás az orvosoknál, meg csak bennem marad a hitetlenség. És akkor még mindig utolsó lépésként ott van, de az embernek is meg kell tenni a maga részét. De mi a mi részünk? Mi a mi részünk? Fölteszi a kérdést Jézus. 27. vers. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. És szeretném mondani, hogy ennek az igének a görög szövege nem csak a termet megnövelését jelentheti, tehát nem csak a test termetét jelenti, hanem az élet időt is. Semmit nem sértünk a fordításon, ha ezt olvassuk. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja az életét. Szerintetek az aggodalmaskodásba, ebbe a belső feszültségbe bele lehet halni? Igen. Igen, egészen konkrétan bele lehet halni. Nem hosszabbítjuk, rövidítjük az életünket. Rövidítjük az életünket. Ha pedig rövidítjük az életünket, akkor ez áttételesen nem bűn? Nem az 5. parancsolat elleni vétség? Bocsánat, 6. parancsolat elleni vétség? Hú, ha katolikus KT-t idéztem az előbb. Ja, ne ülj. Hát ez tulajdonképpen az öngyilkosság. Ha én hagyom magam, hogy az aggodalmaskodásban vergődjek, és utána, mint egy mártír, hogy micsoda terheket hordozok, rogyadozok alatta. És akkor közben, amikor hívők közé kerülök, akkor elmondom, hogy ezeket a terheket mindig segít az Isten, és akkor próbálok előbányászni nagy nehezen valami Isten szeretet. Ne így tegyük. Hát most gondoljatok bele, itt van az az ígéret, amit már idéztem szabadon Ézsaiás, illetve Jeremiás könyvéből, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. Tudjátok, mit jelent csak az Istennek szolgálni? Hogy csak a végre szegezem a tekintetemet. Nem érdekel, hogy közben mi lesz. Nem érdekel, hogy kisemmiznek. Nem érdekel, hogy meghalok. Nem érdekel, hogy fájni fog. Nem érdekel, ha meggyűlölnek. A végső cél érdekel. És ha a legkisebb problémánkat, ami belső feszültséget okoz, így tudjuk letenni Krisztus lábához, mert ő erre bátorít, erre kérlel bennünket. Jöjjetek én hozzám, és tegyétek le. Azt mondja az aggodalmaskodással kapcsolatban a 31. verstől, ne aggodalmaskodjatok tehát, és 31. igen, ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. A legtöbb hibát, legalábbis én személy szerint biztos, hogy ott követtem el, hogy amikor nem tudtam megszabadulni valamilyen lelki tehertől, a légkör tönkrement körülöttem. Látszik rajtam, hogy feszült vagyok. Sajnos ez messziről látszik rajtam nagyon sokszor. Nem tudom letagadni, nem tudom leplezni. És ez nagyon rossz. Mert nem elég az, hogy ott van mondjuk egy családon, vagy egy közösségen, vagy bárhol valamilyen nagy baj. De hogyha ez a nagy baj, ezt én hurcolom magamban, és nem tudtam letenni az Isten lábához, ez rossz légkört fog teremteni. És a rossz légkörben a nagy bajban levő emberek vajon milyen megoldásokhoz fognak nyúlni? Tehát amikor már nem csak bennem van feszültség, hanem az a feszültség, ez kiárad. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az apostol, a keserűség gyökere föl ne növekedjék bennetek. Mert mondjuk nekem már van hitben tapasztalatom, meg már évek óta keresztény vagyok, és most ugyan prédikálok erről, hogy hogyan kell az Isten lábához letenni a dolgokat, de amikor előfordul, hogy megint nem tudom letenni, és fölnövekedik bennem a keserűség. Igen, ám, de majd idővel kilábalok, mert aztán kijózanodok, az Isten megsegít belőle, és kiemelkedek belőle. És hogyha közben halálosan megmérgezett ez a keserűség valakiket, és közben tönkretettem emberek hitét, mert azt látják, hogy nekem sincs bizalmam az Istenben, akkor nekik hogyan lenne, mikor még alig ismerik. Nagyon nagy a felelősségünk, hogy Jézusnak ezt a bátorítását komolyan vegyük. Ha végig számoltuk, ha megláttuk, ezen úgysem tudok segíteni. Ez a nyomorúság itt van. És ennek majd ez és ez lesz a következménye. Akkor ne rajzoljam le magam előtt a következményeket. Majd eljön az ideje, majd meg lesz. Most az a fontos, és ez a küzdelem, nem az, hogy a nyomorúságból hogy jövök ki, ez a küzdelem, hogy tudom elhallgattatni az önérzetemet, hogy tudom elhallgattatni az én félelmeimet, és bántalmazást, és egyebeket, hogy az Isten tudjon velem úgy bánni, ahogyan bánik. Tegnap a győri bibliaórán apostolok cselekedeteit vesszük át, és István vértanúságáról volt szó. És ez tényleg döbbenetes, ahogy István, tudjátok, hogy először csak a fogukat visorítják rá, előttek először csak a szemük szikrázik, amikor vált István a beszédében, amikor az Isten templomáról beszél, hogy abban nem lakhatik az Isten, és akkor rögtön mondja, hogy miért vagytok ilyenek, ilyenek voltak az atyáitok is, tehát ott látni, hogy ott már iszonyatos feszültség volt a levegőben, de utána fogukat vicsorgatva egy emberként rárohannak és kiráncigálják, hát ott kapott egy-két ütést István. És utána a megkövezés. És mit kapott ott István? Látomást. Látta Jézust az atya jobbján. És mit tudott mondani István megkövezés közben, mikor ezek a tenyérbe beleférő, de jó, ahhoz képest nehéz kövekkel, jó erővel dobták, és törtek a bordái, szakadt be a koponyája. És közben mit mondott? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ugyanazt mondja szó szerint, mint amit Jézus mondott. Milyen ember tudja megtenni ezt? Aki nem érezte a fizikai fájdalmat. És mikor kezdődött el ez Istvánnál? Hát még mielőtt megválasztották volna diakonusnak. Mert ezért választották meg diakonusnak ezt a fiatalembert, mert látták, hogy az ő hite élő hit. Jóval kisebb problémákat le tudott tenni az Isten kezébe, és ezt a megoldhatatlan problémát természetes módon letette. Ez nem az ő problémája. És gyerekeimmel beszélgettem még, amikor kicsik voltak erről a kérdésről, hogy vajon nem igazságtalan az Isten, hogy ilyen fiatal embert, akinek ennyire szépen indul az evangelizációs pályája, hát most már végre nem csak az apostolok vannak, hanem újabb ember is jött, és most micsoda erővel hirdetetni az igazságot, megengedte az Isten, hogy megöljék galád módon. Ő legyen az első vértanú Jézus után. Megengedte az Isten. És akkor nincs jutalma. Micsoda öröm az, amikor valakinek tudtunk beszélni az igazságról, és látszott, hogy elmozdult valami, nem? Mennyire tudunk örülni neki? Ettől az örömtől megfosztotta Istvánt az Isten, mert hát meg kellett halnia. És a feltámadáskor, amikor meglátja, hogy az a vele egykorú fiatalember, aki gyilkos pillantásokat vetett rá, és próbált vele vitatkozni, mert ő is kívülről jött zsidó volt, ugye cilíciai Tarsusból direkt lehívták Pált, hogy vitatkozzon ezzel az Istvánnal, hogy tegye semmivé a gondolatait, és ugyanezt a Pált meglátja a feltámadott István, mint a keresztények legnagyobb apostolát. Higgyünk a kívánatos végben. Ha megerősítjük hitünket a kívánatos végben, sokkal könnyebb lesz úgy letenni a terhünket Jézus lábához, hogy ne nyúkáljunk vissza, és ne akarjuk mégiscsak mi magunk megoldani, hanem hagyjuk, hagyjuk. Jó lelkülettel átélni egy próbát. Ennél nagyobb evangelizáció nem létezik. De megkérdezik, hogy te ilyen türelmes tudtál maradni? Hogy te nem omlottál össze? Hogy te dicséred az Urat? Hát hogy bánt veled? Miért engedte meg az életedben? Nem létezik ennél nagyobb evangelizációt hirdetni, mint hogy az ember a nehézségeket, a próbákat, amik érik, leteszi az Isten lábához. Ha visszalapozunk most Máté evangéliumához, akkor úgy olvassuk tovább a szöveget: vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Érdekes, hogy az előző gondolatot is ezzel zárta Jézus, és megnyugosztalak titeket. Miért pont ezt mondja? És megint azt mondja, hogy nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Miért a nyugalomról, miért a békességről beszél Jézus? Mert tudja, hogy az embernek a egyik legnagyobb nyomorúsága a nyugalom ellentéte, a félelem. Mikor is került a félelem a közelünkbe? Rögtön a bűneset után. És amikor mi a nyomorúságunk nagyságát méregetjük, nem jut eszünkbe véletlenül, hogy mennyivel nagyobb félelme volt Jézusnak. És a mi félelmünk sokszor annyira megalapozatlan, mikor már kikerültünk ebből a bajból, utólag visszanézve, hát egy pillanatnyi könnyű szenvedés, semmi az egész, és Jézusé, az valami iszonyat lehetett a Gecsemánéban. Amikor ő, aki eddig mindig mindent az Atya lába elé tett. Emlékeztek rá, hányszor kihangsúlyozza, főleg János evangéliumában Jézus: semmit nem cselekedhetem magamtól. De nem ugyanezt akarja velünk is megértetni? Ne magadtól akarj igazzá válni. Ne magadtól tanulj meg uralkodni a nehézségeken. Ne magadtól tanulj meg a keresztény viselkedést. Ne mondd azt, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, hanem védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ez volt az első felszólítása Jézusnak. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, és tegyétek le a terhet. És megvan a nyugalmatok. És azt mondja, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy ki ne láttassék a te mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító irral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Fehér ruha jellem. Szemgyógyító ír az ige. Mi is a teher? Mi is ez az iga? Egyáltalán mire való az iga? Nem tudom, hogy gondolkodtatok erről. Micsoda, Irénke? Vezessen, csiszoljon. Most az állatok igájára gondoltam. Könnyíti a teherhordozását az állatnak, ugye? Mert egyszerűen több ponton, több helyen kapcsolódik a testéhez, a nyakához, a vállához, főleg ott a legerősebbek az izmok, és így megoszlik a teher. A járom. Ja, mert az iga az más? Ja, értem. Mert úgy tudom, az iga is hasonló, ugyanez. Ugyanez a célt szolgálja. Tehát, hogy több ponton, tehát könnyíti a teher hordozását. Egyszerűen egy alapvető kérdésről van szó. Ha az igát én az Isten törvényének tartom, tekintem. Egyesek úgy tekintenek az Isten törvényére, hogy túlságosan korlátozza az életüket. Pedig az Isten nem azért adta a törvényét, hogy nyomorítsa az életünket és boldogtalanná tegye, hanem azért, hogy könnyebbé tegye az életünket. Ez egy Isten törvényét, vagy az Isten személyét nem ismerő embernek, ez valami nagy butaságnak tűnik, amit most én kimondtam. Pedig ez az. Tulajdonképpen azért adta az Isten a törvényt, hogy ne ölj, hogy ne paráználkodj, és a többi, és a többi. Ez pontosan azért adta, hogy könnyebb legyen a teherviselésük. És ha én ezt nem korlátozásnak tekintem, hanem védőkorlátnak, akkor ez az iga, ez gyönyörűséges lesz, még ezt nem olvastam fel ugyanaz előbb, és ez a teher, ez könnyűvé válik. Tehát tulajdonképpen mit jelent felvenni az ő igáját, hogy ezt milyen módon tudjuk felvenni, arra majd később térnék rá, most ezt szeretném, hogyha nagyon komolyan meg tudnánk jegyezni. Mit jelent felvenni Jézus igáját? Hogy a Biblia olvasmányaimmal, az Istenről való gondolkodásommal, az ima életemmel hozzásegítem magam ahhoz, hogy ne csak megtűrjem, ne csak az eszemmel belássam, hogy az Isten törvényének muszáj engedelmeskedni, mert különben baj lesz, hanem szeressem meg az Istennel együtt az ő igéjét. Jézusnak engedelmeskedni, vagy Jézus szeretni aránylag úgy néz ki, mintha könnyebb lenne, mert Jézus a szeretetét maximálisan bizonyította. Csak hogy azt is látnom kell, hogy Jézus a szeretetével és ezzel a cselekedetével, amit főleg a Gecsemánétól a Golgotáig megcselekedett, ezzel tulajdonképpen ő mindezt másokért tette. Mindezt az egész emberiségért tette. És mindezt azért tette, hogy bebizonyítsa nem csak az emberiség előtt, hanem az el nem bukott lények előtt, sőt, az elbukott angyalok előtt is, hogy az Isten jó. És az Isten mindenki gondját, mindenki terhét szeretné viselni, mindenki helyébe szeretne odalépni. Az ember minden rossz dolgát szeretné magára vállalni, mert a bűneinkért halt meg. És hogyha így tekintek rá, és én fölveszem Jézus igáját, magyarul, ahogy máskor mondja Jézus, vegyétek fel az én keresztemet, és kövessetek. Vagy mondja egyes számban is, hogy vedd föl a keresztet, és kövess engem. Mit jelent Jézus keresztét fölvenni? Nagyon sokan így gondolkodnak, hogy nekem ez és ez a keresztem. Tudjátok, ezt szokták mondani az emberek. Micsoda kereszt? Jézus a maga terhét vette magára a Gecsemánéban? Másokét. Mikor lesz gyönyörűséges az iga? Mikor lesz gyönyörűséges a teher? Mikor lesz gyönyörűséges az Isten igéje? 40. Zsoltár, 9. verse, ha jól emlékezem. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Ezt józan ésszel nem elég felfogni. Ezt meg kell élni. Szívemben rejtettem a te beszédedet, mondta valamelyikötök szombatiskolán, hogy ne vétkezzem ellened. Tehát amikor az Isten beszédét nem tehernek látjuk, sőt, szeretnénk, hogy az új szövetségi ígéretnek megfelelően az Isten beszéde, az Isten törvénye beíródna a szívünkbe. És ez a fajta szívbe íródott törvény, nem kell nekünk törni a fejünket, mint Timur és csapata, bocsánat ezért a porjas példáért, hogy milyen jót cselekedjünk. Mert az Isten törvénye a szívünkbe van íródva. És ezt nem teherként élem meg, hanem vágyakozom utána. Akkor teljesen automatikus lesz, hogy másokért fogok élni. És ne felejtsük el, mert hogyha az ember már eddig jut el, hogy nem a maga terheivel foglalkozik, nem a maga gondjai emésztik, nem emiatt nem alszik, esetleg tényleg nem alszik, de azért, mert azon gondolkodik, ha fölriadt álmából, hogy hogy tudok segíteni XY-nak, aki most nagyon nagy nyomorúságban van, és nem tud mit csinálni. Amikor már a lelki terhünk, amit megint csak le kell tudnunk tenni az Isten lábához, de mégiscsak ez, hogy másokon hogy tudok segíteni. És nem az, hogy magamon hogyan. Amikor az önzés, ami az ösztönös életünknek sajnos abszolút jellemzője, egyre inkább lekopik, kikerül, házon kívül kerül. Na most ezzel az önzéssel van egy olyan probléma, mint általában a C-vitamin, vagy a melatonin, vagy egyéb ilyen anyagokkal kapcsolatban. Ugye nagyon szükségünk van a melatoninra, szükségünk van a jó alvásra. Többször említettem, hogy valaki nem tud aludni. És ezt a melatonint, ami rengeteg dolgot rendbehoz az mi szervezetünkben, amit egyébként éjszaka, sötétben, nyugalomban termeli a szervezetünk, és ahogy idősödik az ember, egyre kevesebbet termel. Ezért jó, ha már fiatal korban az ember megtanul úgy élni, hogy Istenre bízza a dolgait, hogy amikor már még érzékenyebb, akkor ez ne legyen. De hogyha kimarad a melatonin termelődés egyszer, akkor semmi gond. Másnap be tudja pótolni a szervezet. De ha rendszeresen kimarad, akkor baj van. Ugyanis minden nap újra kell termelni. Nem tud raktározódni. Nos, ugyanígy van ez az Istenbe vetett bizalommal is, és az Isten igájának a hordozásával is, a Krisztusért éléssel is. Az emberi természetünk nem akar belenyugodni abba, hogy nem ő az Úr. Mert amíg az ösztönös életet éljük, addig két úrnak szolgálunk. Mert az emberi természetünk az tökéletes tükörképe Sátánnak. Meg ne bántódjatok. De ez így van. Az önzés gondolkodása. Az isteni természetünk, amit megszerezhetünk, de azt meg is kell őriznünk. És naponta kell növekednünk benne. Naponta kell az emberi természetünk ellenében döntést hozni. És hogyha ezt tesszük, akkor tudjuk felvenni az ő igáját, és akkor lesz az ő igája gyönyörűséges, és a teher könnyű. Mert mit is mond? Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Szelíd és alázatos szívű. Egészen addig, amíg a templomból ki nem űzte a kufárokat. Mert ott Jézus már nem volt szelíd, és nem volt alázatos szívű. Igaz ez?
Akkor miért mentek hozzá a gyermekek?
Hát akkor miért mentek hozzá a gyerekek, meg a csonkabonkák, ahogy megemlíti a Szentírás? A gyerekek tanúskodnak erről, mikor egy felnőtt ideges, feszült, amikor pirosodik a feje, a gyerekek elmennek tőle. Ösztönösen érzik, hogy most nem szabad bántani a bácsit. Nem? Jézusban a legnagyobb békesség, a legnagyobb nyugalom volt. Igen, ostort ragadott. Ostort ragadott, hogy nyomatéka legyen, micsoda szörnyű dolog az imádság házát közönséges lebújjá zülleszteni. És az Isten dolgait aljas módon nyerészkedésre felhasználni. És emberek lelkiismeretét megzsarolni. Magát a bűn gyűlöletét fejezte ki az, hogy ostort ragadott. De hogy annak az ostornak a vége egyetlen állatnak, vagy egyetlen embernek a hátát, vagy bármely tagját nem érte, ebben teljesen biztos vagyok. Nem tudom bebizonyítani az igéből. mert nem írja, de biztosak lehetünk benne. Tehát Jézus akkor se veszített el a nyugalmát és a szelídségét. És amikor közeledtek a Gecsemáné kerthez, elveszett a szelídsége és a nyugalma Jézusnak? Nem. Gyötrődött. És miért hívta a tanítványait közös imádságra? Miért kérlelte Pétert, János és Jakabot, hogy imádkozzanak? Azért, hogy ők is gyötrődjenek vele együtt? Nem, mert pontosan úgy szól a szöveg, maradjatok itt. Jézus nem akarta, hogy közvetlen tanúi legyenek az apostolok annak a gyötrődésnek, amit ő most hamarosan át fog élni. Azt mondta, maradjatok itt, egy kicsit távolabb tőlem, de imádkozzatok. A magatok szintjén, a magatok lehetőségeihez képest imádkozzatok, és ne aludjatok, ne feledkezzetek arról, hogy az atyának a hatalmára, a segítségére most nekem van nagyon-nagyon nagy szükségem. Nem tették meg a tanítványok. És egyébként Jézus, amikor azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, akkor nekünk is azt mondja, maradjatok ott, ahol vagytok, és ott legyetek szelíd és alázatos szívűek. Ott tanuljátok meg ezt az igazi szelídséget. Tulajdonképpen mi is ez a szelídség? Hát gyönyörű a 37. Zsoltár, gondolom mindnyáján ismeritek. Érdemes átolvasni, érdemes végig gondolni ezt a Zsoltárt. Mi mindent ígér a szelídeknek? Az újjáteremtett földet, meg sok mindent, békességet, a gonosztól való teljes és végleges szabadulást. Megint csak ugyanott vagyunk. Szelídség egyenlő lelki szegénység. Egyenlő. Belátom, hogy meg vagyok terhelve. Egyenlő. Belátom tehetetlenségemet. Mert ha belátom tehetetlenségemet, sajnos nagyon sokszor az életem messze van ettől a valóságtól, ezt ne gyengítésnek vegyétek tőlem, hanem így van, de ezzel ellen küzdeni szeretnék. És jön egy nem szelíd ember, és mond nekem valamit, és most szépen próbálok prédikálni erről a szelídségről, de megint ott vagyok. Tapasztaljuk meg, amikor előre kérjük az Istent, hogy hadd maradjak szelíd. Akkor is, hogyha úgy szólnak, ami kinyitja a bicskát a zsebembe. Hadd tudjak szelíd maradni. Tudjátok, micsoda ereje van, amikor az ember egyszer-egyszer megtapasztalja ezt, hogy az Isten igazi, szívből jövő szelídséget ad. És úgy várja az illető, aki mondjuk találkozik vele, és kiprovokál, föltesznek egy olyan kérdést, amire nem lehet szeliden válaszolni szinte. És mondjuk egy beismerő választ hall, hogy azt mondja, ne haragudj, erre nem tudok válaszolni, de hát szóval valami olyat mond, ami esetleg segít a másiknak. Lehűti. A legtöbb esetben lehűti. Igaz, István szelíd volt a Sanhedrin előtt. Nagyon szelíd volt. Hát olyan szeretettel, olyan lelkesedéssel és olyan türelemmel mondta el, emlékeztek rá, hogy összefoglalja a Dióhéjban Izrael történelmét, de minden lényeges pontot felemlít, amikor Krisztus volt ott Ábrahám életében, Krisztus volt ott Jákóbék életében, József életében, a Vöröstengeren átkelés, Mózes, ugye Ábrahám, Mózes, ez volt a két nagy valaki, akiben a zsidók bíztak. Micsoda szelídség volt, mennyire az ő fejükkel próbált gondolkodni. Igen, a szelídségre való reagálás nem minden esetben fogja eredményezni, hogy szelíd marad a másik is. Ez is benne van a tervekben. De akkor nem lehet azt mondani, amit énekeltünk itt a szombatiskola végén, hogy egyetlen lélekről se lehessen elmondani, hogy te miatt veszett el, te miattad veszett el. És az a bizonyos Pál apostol, aki ott dühöngött és ott gyűlölködött ugye Istvánnal szemben, ő lett a keresztények legnagyobb apostola. És ő is tanít bennünket a leveleink keresztül a szelídségre, az alázatra, a türelemre. A Pál használja a leveleiben talán a legtöbbször ezt, hogy az álhatatosság, a kitartás. Hogy mennyire fontos dolog. Ő tudott bővölködni is, tudott szűkölködni is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hatalmas mondat ez Pálnak a Filippi levélben. Én szívemből kívánom, hogy Jézus ebből a laodiciai hívő, önmegvalósító gondolkodásból valahogy ki tudna józanítani bennünket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Mondtam volna befejezésként, de még egy ige eszembe jutott. Ezt még hadd olvassam el nektek. Rövid ige, Ézsaiás prófita könyve 26. fejezetében található, amelyik így szól. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Ugyanezt mondta el, mint Jézus. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzi azt teljes békében, mert te benned bízik. Én szívemből kívánom, hogy ez az Istenbe vetett bizalom, ez gyakorlati élet legyen mindnyájunk életében. Amen. Édesatyánk, jó Istenünk, nagyon hálásan köszönjük néked, hogy mi tudhatjuk, hogy a mi megváltónk él, és a mi megváltónk folyamatosan figyel ránk, és alig várja, hogy hozzá menjünk, és alig várja, hogy letedjük lábainál a mi terheinket. Istenünk, segíts nekünk, hogy mindinkább meg tudjunk szabadulni ösztönös gondolkodásunktól, cselekedeteinktől, reagálásainktól. Segíts, hogy valóságosan és naponta tudnánk letenni minden lelki terhünket a te lábaidhoz, Istenünk. Hiszen Jézus életében te már bizonyítottad, bármilyen nagy terhet cipelt, ami megváltunk. Őt derüssé, nyugodtá, szelíddé tudtál tenni, és mindez hitáltal történhetett Jézus életében is. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te fel akarsz szabadítani bennünket ebben az egyre inkább nyomorult világban is, hogy mi tudjuk bizonyítani embereknek az életvitelünkkel, azzal a légkörrel, ami körülvesz bennünket, hogy nekünk teljes békességünk van te benned, hogy nekünk az Isten beszéde, az Isten törvénye nem teher, hanem könnyű, és nem megalázó, hanem gyönyörűséges. De ez, Istenünk, ki kell, hogy cseréld a szívünket. Ezért Dáviddal együtt könyörgünk. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Köszönjük, hogy ez a megígért békesség, ez már is a miénk lehet, ha mi ezt hittel és újból elimádkozzuk neked, Istenünk. Amen.